Isten igéjét a mai délelőttön Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből fogom olvasni. Mózes 5. könyve 8. fejezetének az első versétől így hangzik az élő Isten szava. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel megígért. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Isten ad az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féld. Mert jó földre visz be téged most Istened az Úr. Folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyen völgyön a felszínre törnek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt semmiben. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz! El ne feledkezz Istenedről, az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold tehát magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Imádkozzunk! Atyánk, ezen a helyen, ami a te gazdagságodról szól, nem szeretnénk, hogyha felfúvalkodna a szívünk. Ezen a helyen, ami az ígéret földje a számunkra, a földi vándorlásunk alatt, egy pillanatra sem akarunk megfeledkezni rólad. Atyánk, szeretnénk felelősséggel gondoskodni erről a földről. És kérünk, hogy most mindazt, amit te ki akarsz jelenteni nekünk, jelensd ki a mai napon, és vigyél közelebb önmagadhoz. Ámen. Foglaljunk helyet. Thank you. Miért történik velem mindaz, ami történik? Miért éppen velem történik mindaz, ami történik? Miért vagyok beteg? Miért állok úgy anyagilag, ahogy állok? Miért működik jobban a kollégámnak, ismerősömnek, barátomnak az élete, hogyha nem hisz az Úrban? Miért? 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 Úgy foglalhatnánk össze ezt a kérdést, hogy miért ez az élethelyzet az én osztályrészem? Miért történik velem mindez? És miért nem valahogy máshogy történik? Úgy, ahogy én elképzelem, ahogy szerintem jobb lenne. Miért pont ezeket a körülményeket kell átélnem, szenvednem? Az életünk legfogósabb kérdései. Olyan kérdések ezek, amiket mindenki feltesz magának, akár tudatosan, akár tudattalanul. Olyan kérdések, amelyek nem csak bennünket foglalkoztatnak, hanem mindenkit. Az embereket, akik körülvesznek bennünket, foglalkoztatják ezek a kérdések. És a mi Istenünk választ ad ezekre a kérdésekre. Ezért nem kell csüggednünk, ezért nem kell félelemben leélnünk az életünket, vagy kétségek között, mert a mi Istenünk válaszol a kérdéseinkre, és a felolvasott ige szakaszban ezekre a kérdésekre rejlik a válasz. Időnként úgy érezheted, hogy céltalanul bolyongasz. Mint ahogy Izrael fiai is időnként úgy érezhették a 40 év alatt, hogy miért éppen arra megyünk? Hol van a cél, amit el kell érnünk? Merre megyünk? A bolyongás, a vándorlás, amiben vagyunk, céltalannak tűnik. De Isten az ígéret földje bejáratánál leszögezi a népe számára, hogy barátaim, még ha nektek céltalannak is tűnt időnként, vagy értelmetlennek, szó sincs róla. Mert mit olvastunk az igében? A második versben. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át. Izrael fiainak a 40 éves vándorlása nem céltalan bolyongás volt, hanem egy vezetett út. Ugyanígy a te életedben is. Az élethelyzeteid, a körülményeid, amelyek körülvesznek, nem esnek kívül Isten hatókörén. Még a legnehezebb helyzetek is, aminél úgy érzed, hogy nincs lejjebb. Ennél lejjebb nem mehetünk, mert abba belehalok. Mindig tudnod kell, hogyha Krisztus követésére szántad az életedet, nincsen olyan élethelyzet, amely Isten hatókörén kívül esne, amire ne lenne ráhatása, hogyha bízol benne. Amikor úgy érzed, hogy ekkora probléma vesz körül, ne gondold, hogy Isten nem tud nagyobb kört rajzolni. Amikor úgy érzed, hogy az élethelyzeted meghaladja az erődet, és már a térdeid is elkoptak, annyit csúsztál térden. Ne gondold, hogy mindaz elkerülte Isten figyelmét, mert azt tanítja nekünk, hogy nem céltalan bolyongás volt a 40 év, hanem egy vezetett út. Minden, ami veled történik, mindent Isten felhasznál arra, hogy azzá az emberré válj, akivé lenned kell, Krisztusi emberré. De ez csak akkor működik, hogyha bízol benne. Át kell adnod az életed irányítását Istennek, ha még nem az övé. Ha már az övé az életed, akkor pedig tudnod kell, hogy nem érhet téged olyan élethelyzet, ami elkerülné Isten figyelmét. Azok számára, akik bíznak az Úrban és keresik az ő akaratát, nincsenek Isten háta mögötti helyek. Mert azok számára, akik bíznak az Úrban, az életük az Úr szeme láttára zajlik, nem az Isten háta mögött. Emlékezz vissza az útra, és hogyha eddig nem tudatosult volna benned, akkor most tudd meg, mondja Mózesen keresztül az Úr, hogy ez nem céltalan bolyongás volt. Fel akartam használni minden egyes szituációt, minden élethelyzetet arra, hogy olyanná tegyelek benneteket, amilyennél lennetek kell. Hogy olyan emberré válj, ahogy Isten elképzeli az embert. Krisztusi emberré. Olyanná, mint Jézus. És igen, ehhez időnként sanyargatásokon és éhezéseken keresztül vezet az út. Mert hogy azt mondja, hogy azért vezette az ő népét a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Mert ez az igazán érdekes. Ennek az egésznek, amit körülvesz bennünket, semmi, de semmi értelme, hogyha a szíved nem az Úré. Hogyha nem adod oda a szívedet az Úrnak, és nem mondod azt, hogy Uram, a tied, formád olyanná, ami ennél akarod, hogy legyen. Nézd meg, mi van benne. Vedd ki azt, ami nem tőled van, és töltsd meg azzal, ami tőled van. Az élethelyzeteid és a körülményeid nem esnek kívül Isten hatókörén. A nehéz helyzetek, a sanyargatás és az éheztetés, éhezés, ahogyan az ige fogalmaz, pontosan addig tartanak, amíg nyilvánvalóvá nem lesz, hogy mi van a szívedben. Egy pillanattal sem tovább. Mert hogy Istennek nem a sanyargatás, nem az éheztetés a célja. Hát ez milyen szadista egy Isten lenne már? Hát hányszor mondtad te azt a gyerekednek, hogy ma este nem kapsz vacsorát? Ha-ha. Nonsense, nem? De miért nem kapok, apa? Csak. Mert most úgy döntöttem. Nem. És azt mondja Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, akkor a mennyei atya hogy ne adna nektek? Hát hogy ne tenne jót veletek? A sanyargatás, az éheztetés, értsd összefoglalóan az életed nehéz élethelyzetei, és minden körülményed, amely körülvesz, pontosan addig tartanak, még ki nem derül, hogy mi van a szívedben, mert a cél Isten szemében a szív vizsgálata. És amikor számodra is nyilvánvalóvá lett, hogy mi van a szívedben, és vagy hálát adsz, és azt mondod, hogy de jó, hogy ez van a szívemben, na így megyünk tovább, vagy, sajnos többnyire inkább ez, kiderül, hogy nem az van a szívedben, aminek lennie kellene, és számodra is nyilvánvalóvá lesz, van lehetőséged a változtatásra. És ez a nehéz élethelyzetek és körülmények célja, hogy képessé tegyen Isten a változásra, mert nem akarja, hogy olyan maradj, amilyen vagy. Isten országában az a mondat, hogy én ilyen vagyok, ez csak korlátosan értelmezhető. Egészen addig mondhatod, hogy én ilyen vagyok, amíg ez pozitív tulajdonságokra vonatkozik. De onnantól kezdve, hogy valamilyen negatív dologra világít rá Isten, és addig kell abban az élethelyzetben lenned, még nyilvánvalóvá nem lesz, hogy mi van a szívedben, amikor ez valamilyen hibára, hiányosságra világít rá, ez a mondat nem értelmezhető Isten királyságában, hogy én ilyen vagyok, engem így fogadjatok el. Én türelmetlen vagyok, haragtartó vagyok, megbocsátásra képtelen vagyok, függő vagyok, parázna vagyok, engem így fogadjatok el. Ez nem értelmezhető. Mert Isten vezetni akar az életedben. Új földekre akar bevinni. És közben mindazzal, ami körülvesz, a számodra is nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy mi van a szívedben, hogy milyen ember vagy. A cél nem a sanyargatás, még ha néha úgy is érzed. A cél az, hogy olyanná válj, amilyenné Isten tenni szeretne. Mert hogy mit olvastunk? Azt mondja, ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Mert ilyen egy atyának a szíve. Ő jót akar tenni. De ahhoz, hogy ezt a jót átadhassa neked, fel kell készítenie a jellemedet. Fel kell készíteni, hogy mindazt a jót, amit neked akar adni, át tud venni, hogy megérjen hozzá a szíved és a jellemed. Persze, Isten őszinte. Miért nem arról olvasunk mi az utókor, hogy Izrael fiainak, mint kés a vajban, úgy ment az útjuk? Miért hangsúlyozza ki ennyire őszintén, nyersen az Úr, hogy sanyargattalak benneteket? Éheztettelek benneteket? Miért árulja el ezt Isten? Mi hogyan mondanánk el egy-egy nehéz helyzetet, amiben részünk volt? Hát biztos nem úgy, hogy arra fókuszálunk, hogy figyelj, úgy éreztem, ebben beledöglök. Hát biztos, hogy nem így. Igen, voltak nehézségek is, de most itt vagyunk. De az, hogy sanyargatott az Úr, és éheztetett, ezt ő maga mondja. Mert hogy végig követtük Izrael fiainak az útját. És emlékeztek, hogy lázadoznak, mert nincs vízük. Nem tudhatták, hogy a következő oázis ott van tőlük egy napi járóföldre. És lázadozni kezd a szívük. Elcsüggednek 3 hét után, és azt mondják, hogy nincs mit ennünk. Hát dehogy nincs mit. Hát dehogy nincs mit. Csak Isten el akar juttatni egy hitbeli felismerésre. Hogy pontosan addig tart a sanyargatás és az éhezés, amíg meg nem tanulod, hogy hogy kell szólni a mennyei édesatyának. És egy perccel sem tovább. Amíg végre kiformálódik benned, és megérted a hitfejlődésnek a dinamikáját. Hogy nem azért hagyta Isten, hogy szomjazzanak egy kicsit. Hogy átéljék a szomjúságot, hanem azért, hogy megtanuljanak kiáltani. Nem azért hagyta, hogy néha nélkülözzék a kenyeret, hogy megtanulják, milyen éhezni, hanem azért, hogy megtanuljanak kiáltani. Nem az volt a célja Istennek, hogy tapasztalataik legyenek, hanem az, hogy odafordítsa hozzá a szívüket. Csak időnként Isten úgy tűnik, hogy elvisz téged és elvisz bennünket az aktuális hitünknek a széléig. A tönk széléig. És onnan csak akkor tudsz tovább menni, hogyha hitben szintet lépsz. Nincs más esély. Nincs más lehetőség. És tudjátok, miért csinálja ezt Isten? Azért, mert szeret bennünket. Mert azt mondja, hogy érted már, hogy mennyire szeretlek? Igen. Mennyire érted? Hát ennyire, amit be tudok fogni. Oké. Akkor most elviszlek a hitednek a széléig, és tanuld meg, hogy nem ennyire szeretlek, hanem sokkal jobban. Elbírtad azt képzelni? Nem, ez számomra elképzelhetetlen. Na, ott kezdődik a hit. Ami számodra elképzelhetetlen, ott kezdődik a hit. 2 példát szeretnék erre mondani. Az egyik Jairus példája. Ezt már többször mondtam nektek, de megkerülhetetlen az ő személye a hitlépésnek a kérdésében. Úgy neveztem el ezt a jelenséget, hogy a Jairus effektus. Amikor elvisz Isten a hitednek a széléig, és csak akkor tudsz tovább menni, hogyha a hitben lépsz. Bele a láthatatlanba, a szakadék fölé. Ismeritek Jairusnak a példáját Márk evangéliuma 5. fejezetében. Jairus a helyi zsinagógának, az előjárójának a lánya haldoklik. Oda fut Jézushoz gyorsan, mert halálán van a lány. Oda fut hozzá, azt mondja, gyere gyorsan, mert haldoklik a gyermekem. És hogyha te jössz, nem hal meg. Időközben egy másik ember, aki szintén akarja Jézus segítségét, a vérfolyásos asszony hosszú évek óta küzd a saját betegségével, és lefoglalja Jézust. Szó szerint belekapaszkodik a ruhájába, Jézusnak meg kell állnia. Jairust képzeljétek el. Gyere már! Meghal a lány! Mit foglalkozol itt ezzel a nővel? Menjünk, mert meghal! És mire Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, Jairus lánya meghal. És jönnek Jairus szolgái. Leányod meghalt, miért fárasztod még tovább a mestert? Nézzük az igét. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és ezt mondták. Leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! Lépjél, Jairus, tovább, hogyha eddig tartott a hited. Ott nincs vége. Az én szeretetem nem ér véget azért, mert a te hited addig tart. Nem ér véget. Gyere tovább. Lépj a láthatatlanba. Lépj tovább, mert én ott is ott leszek. Csukd be a szemed, lépjél hittel. És a szakadék fölött épülni fog a híd. Ez a hit. Ezt akarta Isten kiformálni Izrael fiaiban. Lépjetek azért, mert én mondom. Nem azért, mert látjátok. Nem azért, mert logikus. És Jézus feltámasztja Jairus lányát a halálból. Hová nőtt Jairus hite ezek után? Hogy tapasztalta ő meg azt a Jézust, akiről azt gondolta, hogy Úr a betegségek felett? Hát nem csak úgy, hogy Úr a betegségek felett, hanem úgy, hogy Úr a halál felett. Értitek a hit fejlődésnek a dinamikáját? Elvisz Jézus a hitet széléig azért, hogy többet mutasson önmagából. A másik, Mária és Márta, Jézus jó barátai. És meghal a bátyjuk, Lázár. És amikor hozzák Lázár halál hírét Jézushoz, akkor a következőket mondja Jézus a tanítványainak. János 11. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Menjünk el hozzá. Szoktunk egy halott emberről így beszélni? Menjünk el hozzá. Elég morbid, nem? Hát azért, mert Jézus nem egy halott emberről beszél, hanem egy olyanról, aki meghalt, de rövidesen feltámad. És Jézus teljesen nyilvánvalóan azt mondja, értetek, nem mentem hamarabb. Látszólag Jézus húzza az időt, látszólag céltalanul bolyong a tanítványokkal, és nem megy azonnal Lázárhoz. Látszólag sanyargatja és éhezteti őket, mert átélhetnék, hogy meggyógyít Jézus egy beteget. De a tanítványok már sokszor látták, ahogy Jézus meggyógyít egy beteget. Abban nem kellett hinniük, arról volt tapasztalatuk. De arról, hogy Jézus Úr a halál felett, a tanítványoknak nem volt tapasztalatuk. És azt mondja az Úr, hogy eddig tartott a hitetek, de van tovább. Lépjetek, Úgyhogy örülök, hogy nem voltam ott Lázár halálánál. Mert most sokkal nagyobb dolgot fogtok látni. Úgyhogy Isten időnként elvisz az aktuális hitet széléig, ahonnan csak akkor tudsz tovább lépni, hogyha hitben szintet lépsz. Isten azt akarja, hogy megértsük, hogy időről időre szembesülni kell a jelenlegi hitünkkel. Szembesülnöd kell azzal, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, és mekkora a hited azért, hogy tovább tudj lépni. A mustármag példázatában Jézus azt mondja, hogy az ő királysága a végtelen növekedésnek a helye. A végtelen növekedésé. Ahol hittel hegyeket mozgatunk. Ez nem csak egy jó pofa példa, hú, a nagyon nagy hit az hegyeket mozgat. De hát az nekünk úgy sem megy. Miért az megy, hogy 4 hónap alatt imaházat építsünk? Ti tudtátok, hogy nekünk ez megy? Én eddig nem tudtam. De most már tudom. Miért? Mert hittel elkezdtünk kilépni a láthatatlanba. Mert amikor hátulról tol a fáraó serege, előtted meg a vörös tenger, akkor lépni kell, és ahogy Izrael fiainak lépni kellett, bele a vízbe, hogy ketté nyíljon. Úgy kellett lépnie a tanítványoknak, hogy meglássák Lázár feltámadását, úgy kellett lépnie Jairusnak, hogy meglássa a lánya feltámadását, hogy van több. Hogy ne érd be azzal a hittel, amit most van. Mert hogy Isten az élethelyzeteidet és a körülményeidet arra akarja felhasználni, hogy többet mutasson magából, többet, mint addig. Miért mondom ezt? Azért, mert gyönyörűen megfogalmazza ez az ige a számunkra. Figyeljetek! Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Ez mit jelent? Hogy Isten annak a generációnak, akiket 40 éven keresztül keringtet a pusztában, olyan dolgot akar mutatni önmagából, amit az addigi generációk nem ismertek. Céltalannak tűnik, lehet, hogy annak tűnik, értelmetlennek tűnik, lehet, de Isten szemében ez egy vezetett út, nem céltalan és nem értelmetlen, hanem azt akarja, hogy többet tudjon mutatni önmagából, azokhoz képest, mint akik előttünk jártak. Ismeritek azt a mondást, hogy törpék vagyunk, akik óriások vállán állunk? Az egyház atyákról szokták mondani ezt, hogy gyakorlatilag nincsen olyan Isten királyságában, amit előttünk ne fedeztek volna már fel Istenről. De hiába fedezték fel ők, hogyha az nem a miénk. Úgyhogy rá kell állni a vállukra, hogy messzebb lássunk. Na én azt akarom, hogy a mi gyülekezetünk úgy ismerje Istent, és úgy higgyünk benne, akiknek később a vállaira lehet állni. Akinek később a vállaira lehet állni, és azt lehet mondani, hogy hát innen messzebb látunk, mert ez a nemzedék, a Trinity-nek ez a nemzedéke hajlandó volt kilépni hitben. És olyat látott, amilyet az atyák nem. Amilyet az előttünk járók nem. És én nem is akarom beérni kevesebbe. Veletek együtt. Nem. Mert hogyha az atyák nem ismerték a mannát, de őket elvezette Isten odáig, hogy figyeljetek, lépjetek ki hitben, álljatok rá a láthatatlanra, és akkor jön a manna. Tanuljátok meg. Az egész szöveg arról beszél, hogy Isten tanítani akarja őket. Ezt mondja, így adta tudtodra. A sanyargatás és az éheztetés nem lárpullár, nem öncélúan történik. Így adta tudtodra. Később azt olvastuk, hogy megértheted ebből. Csak ehhez nyitottnak kell lenni arra, hogy a körülményeid ne kétségbe ejtsenek, az élethelyzeteid ne elkeserítsenek, hanem a körülményeidben és az élethelyzeteidben tanuld meg értelmezni azt, ami körülvesz. De ez csak Istennel lehetséges. Csak Isten tud olyan felülről néző perspektívát adni, amiből megérted az élethelyzeteidet. Mert a mi életünk olyan számunkra, mint egy vonal. Mindig csak egy-egy pontját látjuk. Hát az emlékezetünk terjed talán egy generációig, jó, hogyha terjed, kettőig, talán még a déd nagyapáinkra emlékszünk elmondásokból, és azután mi van? Meddig terjed? Semmi. És meddig terjed a jövőbe, ami rálátásunk? Nulla. Ez a szomorú igazság. A következő másodpercet sem tudom, hogy mi lesz. Hogyan tudnánk akkor értelmezni mindazt, ami körülvesz? Hogy miért kellett azt átélnünk a múltban, ami majd a jövőben ezt eredményezi. Ember nincs, aki erre képes lenne. De Isten képes. És arra akar megtanítani bennünket, hogy így gondolkodjunk a saját életünkről. Azt mondja Ábrahámról az ige, hogy elindult úgy, mint aki látja a láthatatlant. Na hát, ez a célunk. Úgy menni, mint aki látja a láthatatlant. Mert ezt olvastuk. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. És itt nem a mannáról van szó. Nem arról van szó, hogy az Úr ad mannát az ő szájából. Hanem arról van szó, hogy Isten adott egy ígéretet. És egészen addig, amíg az ígéretet komolyan veszed, amíg az Úr szájából származó, legalább annyira életadó a számodra, mint a kenyér, akkor látni fogod a láthatatlant. Akkor ki fogunk merni lépni hitben. Akkor nagyon hamar kicsi lesz az imaházunk. Hogyha kész a szívünk tanulni és megérteni, hogy a kritikus élethelyzeteken keresztül meg akar tanítani minket Isten arra, hogy jobban bízzunk abban, amit mond, mint abban, ami körülvesz. Lehet, hogy most nehéz. Lehet, hogy most fáj. Lehet, hogy értelmetlennek és céltalannak látszik, bolyongásnak tűnik. De ha Istennel értelmezed az életedet, és kész vagy tanulni, nagyobb dolgokat fogsz látni annál, mint ami körülvesz. Ha az ő szavát komolyabban veszed, mint ami körülvesz. Jézus egy elég kritikus élethelyzetbe került, amikor a pusztában 40 napig időt tölt az Úrral, és felkészíti őt Isten a küldetésére. És megkísérti az ördög. Elviszi, és felállítja a jeruzsálemi templom párkányára, megmutatja neki a világ összes gazdagságát, és azt mondja, hogy mindez a tiéd lesz. Meg azt mondja, hogy hát Jézus, 40 nap eltelt, biztos nagyon éhes vagy. Hallom, hogy korog a gyomrod. Nézd ezeket a köveket, mint egy frissen kisült cipó. Érzed az illatát, Jézus? Nagy dolog neked, Isten fiaként kővé változtatni a kenyeret? Ha Isten fia vagy, parancsold meg ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. És mivel Jézus ember, biztos vagyok benne, hogy összefutott a nyál a szájában. De mit mond? Azt mondja, hogy tudod, sátán, nem arra nézek, ami körülvesz. Mert ha arra nézek, ami körülvesz, kétségbe eshetnék. Éhen fogok halni. Ha arra nézek, ami körülvesz, azt látom, hogy az atya, akitől származom,
Azt mondja, hogy éhezzek 40 napig.
És mit gondoltok, melyik igét idézi Jézus ebben a kritikus élethelyzetben? Azt mondja, Jézus így válaszolt neki, meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Meg van írva az az Isten beszéde, ami számomra fontosabb, mint ami körülvesz, hogy ne arra figyeljek, hanem arra, amit mondott nekem az én Uram, a küldetésemre. És a sátán eltakarodik tőle. És Jézus nem hal éhen, hanem véghez viszi a küldetését, és megment bennünket. Máshol ezt mondja a tanítványoknak. Mikor jönnek hozzá a samáriai kútnál, ahol Jézusnak volt egy életmentő beszélgetése a samáriai asszonnyal, tanítványok hozzák a kenyeret, Jézus meg azt mondja, hogy nem kérek, tele vagyok. A tanítványok mondják, de hát Uram, nem ettél egészen reggel óta. A válasz, János 4-ben, Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Amikor az Isten akarata, Isten beszéde, az ő ígéretei olyanná válnak számodra, mint a kenyér, mint az étel. Ez nem csak egy szép metafora. Van olyan, amikor teszed az Úr akaratát, és eltelsz. Teljesen betölt Isten akarata. És nem leszel éhes. És nem leszel szomjas. Úgyhogy végezetül és összefoglalva. A nehéz körülmények között keresd az Úr vezetését hittel. Kérd azt, hogy mutassa meg neked a tágabb összefüggést, amit te nem láthatsz. Légy nyitott arra, hogy tanítani akar. Amikor a gyerekem a földhöz vágja magát, hisztizik, a szemét is becsukja, a füle meg gyakorlatilag használaton kívüli a hangerő miatt, nem alkalmas arra, hogy tanítsam. Számtalanszor próbáltam, nem. Nem alkalmas arra, hogy akkor elmagyarázzam neki, hogy figyelj lányom, ne hisztiz ezért és ezért. Akkor majd ott a jövőben, aminek én már tudom a dátumát, meg fogod kapni azt, amiért hisztizel. Na, hogyha az életkörülményeidben és a nehéz helyzeteidben földhöz vágod magad, szembecsuk, fül nem hal, esélyed sincs, hogy megértsd Isten akaratát. Nem azt mondom, hogy nem lehet sírni Isten előtt, dehogy nem. Nem azt mondom, hogy nem tárhatod fel előtte az érzelmeidet, dehogy nem. Minden estől gyere az Úr elé. Csak légy nyitott arra, hogy tanítani akar. Hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, sanyargatlak, éheztetlek. Hát hogy esik ez a fülednek? Te vagy az Atya. Akkor is azt fogja mondani, sanyargatlak, éheztetlek, hogy majd jöhessen a manna. És közben tanuld meg, hogy gyere hozzám. Gyere hozzám. Kérjél, ne hisztizd, ne esd kétségbe, ne vágd magad a földhöz, ne lombozzanak le, ne vágjanak a földhöz az életkörülményeid, hanem gyere hozzám. Így adja tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. És készülj a hitlépésre. Készülj arra, hogy el kell indulni a láthatatlanba. Hogy a szakadék széle az nem a vég. Még akkor is, hogyha neked úgy tűnik. De Isten többet akar mutatni önmagából, többet, mint az atyáinknak, többet, mint az előttünk járóknak, többet, mint ameddig a hited ér. Hogy mi is megtanuljuk, hogy Jézus nem csak a betegségek fölött úr, hanem a halál fölött úr. És kérdezem én, utolsó kérdésem. Aki a halál fölött úr, az mi felett nem úr? Amen. Imádkozzunk.